Folytassuk műsorunkat. A környezetbarátság egyre inkább alapkövetelménye a szállítmányozás terén. Ezért a Nissan elérkezettnek látta az időt arra, hogy villanymotorral szerelve és gyártásba engedje a kedvelt Intestar kisasszony járművének új generációját. A dobozos kétféle 40 és 87 kWh-s kapacitású akupakkal szerelt Intestar E nem is akármilyen teljesítményre képes. 200 és 460 km-es hatótáv megtételét teszi lehetővé. Mindkét villany teherautó teherbírása versenyképesnek számít, 1,6 tonna. A továbbra is elérhető dízeles változat azonban akár 2 tonna teher szállítása is használható. Emellett valamennyi Intestar modell 2500 kg vontatási kapacitással büszkékedhet. A Nissan első teljesen elektromos hajtáslátszó nagyméretű, nagy teherbírású furgonja sokoldalú. Billenőplatós, oldalplatós és dobozos típusokkal kerül piacra. A japán márka élvonalbeli fejlett elektromobilitási tapasztalata láthatóan kikövezte az utat a haszonjárművek zöldítése előtt. Az egyedülállóan hatékony e-power technológia azonban egyelőre a személyautók világában. A Qashqai és Xtreme modelleknél aratt világsikert. A kis terautónál még marad a dízel mellett a tiszta elektromos hajtás beépítése. Köszöntöm a stúdióban Mihály Norbertet, a Nissan regionális kereskedelmi és PR igazgatóját. Szervusz!
Üdvözlöm én is a hallgatókat.
Fantasztikus az autó. Én nem szoktam tűzbe jönni nagyon a teherautóktól, megmondom őszintén. Itt is csak az izgatott, hogy azért egy nagy teherbírású autóról van szó, és egy nagy múltú autóról. Az, hogy elektromos hajtás kapott, tisztán elektromos hajtás, az pedig egy igen dicséretes dolog. A manapság ugye elég sok gyártó igyekszik a utolsó kilométereket, ugye a szállítmányozásnál úgy hívják ezt, megoldani, hogy karbonsemleges legyen. Hát nem mindenkinek jött össze eddig. Nektek milyen lesz?
Azt gondolom, hogy az autót megnézve megértem egy kicsit, hogy izgalomba jött, és nem, talán nem csak az elektromos meghajtástól, mert az új Intestar egy nagyon érdekes és nagyon robusztus megjelenést kapott, hogyha a hűtőrácsára nézünk. Teljesen megkülönböztethető lesz a forgalomban, és egyébként ez a fajta hűtőrács és az első fényszórók közötti kialakítás az nagyon jellemző lesz a Nissan modellekre a jövőben. De egy kicsit érjünk vissza a meghajtásra. Ugye először is azt tudjuk, hogy mondtad, hogy egyre több megrendelőnek, egyre több gyártónak fontos, hogy a termékeit egészen akár a végfelhasználóig, vagy az áruházak, akik karbonsemleges módon szállítsák. Erre kétfajta megoldást talált ki a Nissan. Van egy kisebb akupakkal felszerelt verzió, aminek a hatótávja megközelítőleg 200 km, tehát gyakorlatilag a városon belül lehet ezzel jobban szállítani, és van egy olyan verziója, aminek 87 kWh-s az akkumulátora, és ezzel akár 460 km hatótávot is el lehet érni.
Hát ez utóbbi már egy személyautós teljesítmény. Ugye tegyük hozzá, itt ilyen több mint másfél tonnás teherbírásról van szó, tehát azért nem mindegy, hogy most két ember ül benne, vagy másfél tonna teherár kell
cipálni. Így van, jól mondod, 1600 kg teherbírása van ennek az autónak, és ami érdekessége, nyilván az összsúly ebben az esetben az autónak 4 tonna lesz. Puh. Viszont Európa több országában olyan előírás van, hogy ugye normál B-kategóriás jogosítmánnyal ugye 3,5 tonnáig lehet vezetni.
Igen.
Igen ám, de elektromos autókra, pontosan azért, hogy az elektromos autók a szállítmányozásban való felhasználását is egyre jobban motiválják, az elektromos autók esetében ez 4 tonna. Hát azt jelenti, hogy Európa, mondjuk Franciaországba, Angliába, és reméljük, hogy egyébként az Európai Unión belül egyre több országba lehetővé teszik azt, hogyha elektromos autót haszongépjárművet vezetnek, akár 4 tonnával is lehessen menni. Ez azért fontos, mert nyilván az akkumulátor csomagoknak van egy súlya, viszont ki lehessen használni azt, hogy nagyobb tömeget is lehessen szállítani, és ne okozon ez extra költséget esetlegesen az üzemeltetőnek, tehát egy plusz jogosítványt kelljen csináltatni a sofőrnek, tehát a hagyományos 3,5 tonnáig elegendő B-s jogsival is lehessen veszetni.
Csak halkan jegyzem meg, az Európai Unióban most folyik egy nagyon izgalmas és szerintem rossz ízű vita. Azt szeretnék elérni, hogy az elektromos autóknál, ami 2 tonnát meghaladó tömegű, ne lehessen sima B-kategóriával vezetni, hanem külön kelljen jogosítványt szerezni.
Erről most nem nyilatkoznék.
Remélem nem jön létre ez a hülyeség. De visszatérve itt a teljesítményre, tehát 87 kWh-s ugye az 460 km-es hatótávot tud, nem mindegy, hogy hogyan lehet föltölteni, milyen gyorsan. Teherautóknál különösen nagyon fontos, hiszen minden kiesett perc veszteséget jelentett egy szállítmányozónál. Hogy néz ki a töltés? Van egy gyors töltési lehetőség? Lehet-e AC-DC-t, mind a kettőt?
Igen, használ? mind a kettőt lehet használni. A fedélzeti úgynevezett 22 kWh-as 22 kilovattos töltéssel gyakorlatilag 10-től 100%-ig 4 óra alatt föl lehet tölteni, és az autó rendelkezik ugye az egyenáramú töltéssel itt. Itt meg körülbelül a 130 kilovattos töltéssel körülbelül 30 perc alatt 252 kilométernyi töltés rá lehet adni az autóra. Tehát ha belegondolunk azt, hogy az autót, ugye ha elektromos autót használnak, és nyilván egyre több logisztikai központban és mondjuk város szélén lévő áruházban gyors töltők megtalálhatóak. Tehát amikor az autóval megérkezik oda a szállítmányozó, amíg a kipakolás történik, gyorsan rá is tudja rakni a töltőre, és gyakorlatilag 10 perc alatt még 250 kilométernyi hatótávot az autóhoz lehet rakni, ami ez egyébként nagyban megkönnyíti az autónak a használatát, és valóban így már egy használható haszongépjárműhöz jutottunk.
A gyár egyébként elsősorban belvárosi közlekedésre ajánlja az Interstar E típusú autót, tehát az elektromos változatot, bár a 460 km-es hatótáv lehetővé teszi akár országon belüli távolsági fuvarra is, de hát a méretei nőttek. Ugye, ha jól tudom, 4 centivel nőtt az oldalajtó szélessége, 10 centivel nőtt a raktér, tehát nagyobb, mint az előd modell. Hogyan férj be a belvárosba?
A kialakítása az valóban nőtt, ezzel szemben például a fordulóköre, a fordulókörének az átmérője, az másfél méterrel csökkent.
Az igen.
Tehát sokkal jobban lehet használni. Másfél méterrel csökkent. Tehát sokkal jobban ki lehet használni a városi forgalomban, amikor a szűkebb utcákban nagyon fontos, hogy könnyen meg lehessen fordulni az autóval.
Bár 2500 kilót tudnak vontatni, ugye függetlenül a hajtásláztól, hát azért az egy nagy teher.
Így van, én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy minél jobban ki lehessen használni. Azok a vevők, azok a vásárlók, akik ezeket az autó, ilyen méretű autókat vásárolnak, zömében nem feltétlen nagy logisztikai vagy nagy szállítmányozási cégek, hanem vannak olyan kisebb vállalkozások, nevezük kisvállalkozásnak vagy középvállalkozásoknak, ami ilyen méretű autóból egy-kettőt tart, és multifunkcionálisan használja. És ebben az esetben nagyon fontos, hogyha neki extra méretű árut kell eljuttatni, akár egy berendezést, akár mondjuk nehogy is nagy autót kell bontatnia olyan értelemből trélen, akkor ugyanazt az autót, amit egyébként szállítmányozásra tud használni, ilyen módon ki tudja tovább a kihasználtságát tudja növelni, és több funkciót tudjon ellátni.
Dízellel is lehet rendelni ugye ezt az új modellt. Itt azért az igazi kuriózum a elektromos hajtás. Az elektromos hajtáshoz képest pedig nagyon jól néz ki a garanciális idő.
Így van, tehát ugye a haszongépjárműveknél a Nissan alapvetően ugye 5 év garanciát ad, viszont az akupakra, tehát az akkumulátor egészségére ezzel szemben kiterjesztett 8 év garanciát tud nyújtani 160 ezer kilométerre.
Az nagyon jól hangzik. Ha jól tudom, ez az első fecske a Nissannál, 2026-tól komoly elektromobilitási változások lesznek.
Így van. Én azt, haszongépjárműk esetén most már egy kisebb modellünknél, ugye a Tonstarnál már létezik az elektromos haszongépjárműen is, tehát ugye a Tonstarból két verzió létezik, ilyen szempontból van a kombi, ami 5 személy plusz egy nagyobb csomagtér, illetve van a Venfe verzió, ami 2 személy szállítására alkalmas és egy jó nagy csomagtérrel rendelkezik. Ebből van egyébként kétfajta hosszúság, az L1-es és az L2-es, ebből már létezik elektromos. Ami fontos a Nissan esetében, hogy az egész modell kínálatában minden modellnél legyen mondjuk az, hogy elektromosított verzió. Az nem azt jelenti feltétlenül,
hogy, csak az lesz,
hogy tisztán elektromos, hanem az elektromos meghajtás az rendelkezzen.
Hát a Nissan ezen a téren egyébként zászlós hajója az autógyároknak, hiszen ne felejtsük el, azt hiszem, egész Japánban a legnagyobb múltra tekint vissza az elektromobilitás terén a Nissan fejlesztése. És hát van itt két olyan modellje a Nissannak, amely hát majdhogy nem egyedülálló a teljes autópalettán a világban. Most már megjelent egy hasonló, szintén japán gyártmányú autó, mondhatjuk akkor az a harmadik volt eddig. Hát a Nissannak a két modellje, a Qashqai és a X-Trail E-Power vagy E-Power hajtásláncot kapott. Ez egy nagyon komoly soros hibrid.
Így van. Az e-power ugye miről ismerszik meg, csak röviden azoknak a hallgatóknak, akik esetleg nem ismerik ezt a technológiát, hogy az autó rendelkezik egy 1.5-ös benzinmotorral, ami mondjuk az, hogy szinte csak egy generátorként működik, tehát alapvetően elektromos áramot termel. A meghajtás csak és kizárólag elektromotorral működik.
Tehát a kerekeket elektromotor hajtja csak.
Így van, nincs olyan verziója, nem létezik olyan setup, amely szerint, hogyha az elektromos akkumulátorból mondjuk kifogyna az áram, akkor a benzinmotor hajtja meg a kerekeket, nem csak és kizárólag az elektromotor hajtja meg. És egy különleges dolog, az X-Trail esetében van az úgynevezett e-force, amikor kettő darab elektromotor van, tehát gyakorlatilag tengelyenként találunk egyet, és ezzel biztosítja a négykerék meghajtást. Uh-huh. Ebben az esetben egyébként a négykerék meghajtásnak a reakciója körülbelül 10-szer gyorsabb, mint a hagyományos mechanikus négykerék meghajtás, és sokkal gyorsabban reagál.
Tegyük hozzá, hogy ez már nem egy vadonatúj modell, egyik esetben sem, múlt évben jelentek meg. Nálunk Magyarországon még kuriózom mindig, az a harmadik modell, amiről beszéltem, az pedig néhány hónapja került a piacra. Érdemes lenne kicsit megnézni, hogy, milyen a fogadtatása, mert egyre többet látok ebből az autóból, ismeretségem körében is többek vettek belőle, úgyis azt mondták, hogy ők szeretnének egy elektromos autót, de semmiképpen se akarják a hatótápparát. Ehhez pedig erre van szükség, hogy legyen egy akkumulátor, töltő, kis generátor, és egy benzinkútnál 5 perc alatt lehessen tankolni. 600 kilométerenként mondjuk.
El kell mondjam, hogy az X-Trail esetében az eladásainknak a legnagyobb része az e-power vagy e-force. A Qashqai esetében ugye még a hagyományos 1.3-as mild hybrid vezet, de egyre többen keresik az e-powert. Mit tudunk erről az autóról, hol tudunk ezzel spórolni? Gyakorlatilag azt lehet mondani, az átlagos fogyasztása megközelítőleg egy normális, tehát nem folyamatosan autópályán nagy sebességgel hajtott esemény esetén, azt lehet mondani, hogy körülbelül 5,6 liter, 5 liter között van. Ha belegondolunk, hogy az üzemanyag tartály mekkora, akkor a Qashqai esetében például majdnem egy 1000 kilométeres hatótávot, sőt, ha nagyon ügyesen vezet az ember, akkor 1000 kilométernél nagyobb hatótávolságot is el lehet érni.
Azt mértétek, vagy miért a gyár, valahol van statisztika vezetve arról, hogy menet közben hány másodpercig tart a teljes csend, amikor nem megy az akkumulátor töltő agregátor?
Ez azért nem mérik, mert ez egyébként ez egy érdekes beállítással rendelkezik az autó. Több esetben, amikor azt mondja, a rendszer érzékeli, hogy az út az sima felületű, tehát nincs nagy zaj, a sebesség sem túl nagy, akkor kikapcsol a töltő, a motor, és kellő mennyiségű töltés van az akkumulátorba, hogy minél halkabb legyen.
Tehát akkor egy tisztán elektromos autóként üzemel.
Akkor tisztán elektromos autóként üzemel, amikor pedig mondjuk az, hogy zajosabb úton megy, amikor az embert úgyis valamilyen szinten az útzaj zavarja, és nem feltétlenül szükséges a töltés, akkor is bekapcsolom a motor, és elkezd tölteni, hiszen érzékelő, hogy úgyis van vibráció, úgyis van hanghatás, de akkor kevésbé zavarja a vezetőt. Én azt tudom mondani, hogy amikor én esténként megyek haza egy ilyen teljesen normális, így van, nekem szerencsém van egy X-Trail e-force-ot vezetni, nagyon szépen el tudok vele vitorlázni, tehát ha olyan úton megyek, ahol 50-nel, 70-nel szépen lehet folyamatosan haladni, 4-5 kilométereket nyugodtan el tudok sima elektromos hajtással menni. Ha ráfékezek, szépen visszatöl, tehát ilyen szempontból nagyon jó ki lehet használni.
Mi a tapasztalat, a szerviz tapasztalat? Sokan tartottak tőle az elején, hogy hát annyira bonyolult ez a rendszer, és akkor majd az akkumulátor töltő, agregátor, meg mit tudom, tehát gond lesz vele.
Egyelőre azt mondhatom, hogy nem látjuk ezt a gondot. Nyilván minden modell bevezetése esetében fogunk találkozni apró meghibásodásokkal. A jó dolog ebben az, hogy egyébként ez a rendszer már 2017 óta Japánban a Nissan Note-nál használták. Nem ez a 1.5-ös benzinmotor volt az autóban, hanem ha jól emlékszem, talán ott egy 1.2-es benzinmotor raktak a Nissan autót, de 2017 óta ezt használják. Tehát Európában azt lehet mondani, hogy már egy kiforrott rendszer érkezett meg, ami mondjuk azt, hogy reméljük, hogy a gyerekbetegségét levetkőzte.
Nincs arról hír, hogy a gyár esetleg növelni az akkumulátor kapacitását? Mert jól tudom, 1,7-18 kWh-s aksi van benne, egy pici akkumulátor.
1,9.
Az lényeg, hogy így nem kéne ilyen gyakran bekapcsolni az agregátornak, hogyha lenne egy 3 kWh-s aksi.
nyilván én magam részéről nem vagyok egy fejlesztő mérnök, de azt lehet mondani, hogyha növeljük az autó az akkumulátor kapacitását, akkor a súlyát is növelni kell.
Most 5 kilóval
és az a kérdés, hogy ennek az elhelyezése hogy oldható meg. Én nem mondom azt, hogy ebben nem lesz fejlesztés, mi még ezzel kapcsolatban nem kaptunk híreket, de az biztos, hogy Európában sikeres, tehát ahogy mondtad, hogy igazából ez e-power, ez a 2022 legvégén, 23 elején érkezett meg, és azért büszkén elmondhatjuk, hogy Európán belül most már több mint 100 000 e-power autót értékesítettek, e-power motorra felszerelt autót értékesítettek.
Viszont van egy újabb fejlesztés a Nissan házatáján, és az annyira friss, hogy itt mielőtt találkoztunk, 2 órával ezelőtt jelent meg a hír, hogy a Nissan Juke, amely egyébként szintén egy új modell, nagyon rövid múltja van itt az új fejlesztésnek, megkapott egy új fejlesztést, egy faceliftet, elsősorban színeken változtattak, és a beltéren, viszont még üdébb, még fiatalabb lett, ami egyébként, ha talán emlékeznek a hallgatók, ez a modell eddig is a fiatalság egyik mintaképe volt az autómodellek körében.
Így van, ez annyira friss ez a hír, hogy amikor ide megérkeztem a stúdióban, még szinte azt lehet mondani, hogy a telefonon is friss meleg volt, amikor ahol elolvastad, valóban megérkezett, és nagyon rövidesen meg is érkezik, reméljük, hogy a magyar piac és a Juke-nak mondjuk azt, hogy a ránc felvarrott, vagy modern frissített verziója.
Miért kellett egyébként ilyen gyorsan? Hát ez egy 2 éves modell talán.
Azt szokták mondani, hogy az autó is iparágban egy autónak, egy modellnek az életciklusában körül 3 évente frissítik, ez megközelítőleg egyébként ez már igazából egy 4 éves modell. Magyarországon pont amikor a bevezetésre került ez a 2020 év eleje, tehát akkor érkezett meg.
Ott 3 éves.
Így van, azután érkezett hozzá a hibrid verzió, és most meg ebben a ciklusban mindig szoktak egy kis ráncfelvallást csinálni. A külsőjét, tehát hogy mondjam, magát a karosszérián nem változtattak, tehát ez ugyanaz a
hát ez nagyon fiatalos marad. Most is, nagyon üde.
Így van, én azt gondolom, hogy az. Ezzel szemben színekben, belső minőségben, a belső digitális rendszerekben frissítettek és változottak. Ami újdonság, vagy azt mondom, hogy újítás a mostani verzióhoz, hogy visszatért az a sárga szín, ami egyébként az előző verzió Juke-nál nagy sikert aratott. Ezt most visszatért ez a sárga szín az N-Sport verzióban, illetve N-Designban, és ez a sárga szín nem csak kívül jelenik meg, hanem a belsejében is különböző design elemekként megjelenik. Tehát azt lehet mondani, hogy például a műszerfal fölött egy ilyen kicsit eltolt, bumerang formában elindul egy sárga betét, ami a nagy központi új 12,3-szoros képernyő mögött visszafordul, és egészen megérkezik a levegőbe ömlőkig. Ugyanezen ez a sárga szín megjelenik az üléseknél, megjelenik a varrásban, és egy olyan üde színfoltot hoz egybe, kombinálva egyébként lehet olyan verziót is rendelni, ahol a tető fekete, illetve az áoszlop fekete, hozzá mondjuk fekete felniket rendelni, hogy tényleg fiatalos, sportos, jó kis friss kinézetű autó lesz.
Közben, hogy puskázok a telefonomról, tényleg a hír itt van. Állítólag a vásárlók követelték a sárga szín visszatérését.
Így van, őszinte leszek, nagyon szerették, ugye az első verzióban, mondjuk az első, a Juke-nak az első generációjában is később vezették be a sárgát, akkor nagyon nagy sikere lett. Amikor jött az új generáció a Nissan Juke-nak, akkor mi ugye, akik azért az importőri oldalon dolgozunk, egy kicsit sajnáltuk, hogy nem jött egy ilyen jó kis dizájn elem, és nagyon örülünk, hogy a mondjuk azt, hogy a tervezőasztalnál és az Európai Központban is meghallották az ügyfeleknek a kérését, és meghallották végig a hangokat, és visszajött ez a sárga-fekete dizájn, ami nagyon sportos, azt gondolom.
Azt írja itt a gyár egyébként, hogy megnövelik a központi kijelző méretét, és ugye 8 fokban meg is döntötték.
Így van, gyakorlatilag a központi mérete az egy 12,3-szoros központi TFT monitor lesz. Ugyanez a méret található meg gyakorlatilag már az X-Tier esetében is, és pontosan azért, hogyha kedves hallgatók emlékeznek rá, hogy amikor a Juke-ot bevezették, akkor úgy lehetett érezni, mint egy motoron ülnék benne. Gyakorlatilag egy motornak a műszerfal a belső kialakítása volt, és ezt az érzést erősítették meg azzal, hogy befordították ezt a kijelzőt, meg egyébként praktikus előnye is vannak, hogy a kijelzőnek a vezetőtől távol eső részén lévő mondjuk az, hogy érintő gombokat, és kényelmesen el lehessen érni. Nagyon sok új funkciója lesz, a középső a kormány mögött elhelyezett TFT monitort is, és kicserélték. Most már igazából az is beállítható lesz, nagyon sok információt meg lehet jeleníteni, olyan dolgokat, amiket személyre lehet szabni, tehát ami az adott vezetőnek fontos, hogy lássa, ne csak mondjuk a sebességet, illetve ne csak a fordulatszámot, hanem igény esetén a navigációs rendszert, igény esetén a kerékekben lévő nyomást, mindent tudjon látni.
És egy nagyon fontos itt a végén, hogy az élő kérdéseket és szavakat, mondatokat is megérti a rendszer. Legalábbis ezt írja a gyár.
Így van, én magam részéről is szoktam a telefonomat, vagy a rendszert vezényelni szavakkal, mondatokkal. Most ezt tovább tökéletesítették, tehát egy mondaton belül elmondjuk azt a azokat a kulcsszavakat, amiket szeretnénk, hogy a rendszer fölismerjen és eszelen cselekedjen. Ha ott véletlenül megtorpanunk, vagy szünetet tartunk, akkor ezt fölismeri, és egyébként továbbadja, és utána azt szerint reagál.
Mikor jelenik meg a magyar piacon?
Én azt gondolom, hogy ez megközelítőleg olyan június, tehát nyár elején, közepén érkezhet meg a magyar piacra.
Nagyon köszönöm Mihály Norbertnek, a Nissan regionális PR igazgatójának itt volt. Műsorunk véget ért, köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom önöket a rádió köré, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.